Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Pregun Tamás szemorvossal Prontvai Vera beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Pregun Tamást, akit azért hívtunk erre a beszélgetésre, hogy egy picit az életéről, a hivatásáról, illetve a Szentíráshoz fűződő kapcsolatáról kérdezzük. Azt úgy általában úgy értem, hogy valaki miért lesz orvos, de miért pont a szemmel kezd el foglalkozni?
Szívesen kezdeném azzal, hogy miért lesz valaki orvos inkább, és esetemben a kérdés az inkább úgy is felvethető, hogy miért lesz valaki inkább orvos és nem pap. Én abban a szerencsés helyzetben voltam gyerekkoromtól kezdve, hogy közelről láthattam egy görögkatolikus papnak az életét, és meg kell, hogy mondjam, hogy olyan követendő példát láttam magam előtt, olyan meghatározó volt az én számomra az édesapám, aki már nem él, hogy talán túlon túl is magasztos volt az a példa, amit én magam előtt láttam, és számomra az az összevetés, amit hozzám érve adódott, az arra billent el, hogy ezt a hivatást ezt csak úgy lenne érdemes csinálni, hogy ő tudta, és hogy talán bennem nincsenek meg azok az adományok, amik ehhez szükségesek. De azért orvosnak még jó lehetek, gondoltam annak idején, és a humánus, karitatív motiváció így a családból megvolt hozzá, hogy az orvosi pályát válasszam. Aztán, hogy miért lettem végül is szemész, ennek kettő soka van. A szemészet, különösen annak az operatív része, az egy nagyon speciális manualitást igényel, és egy mikroszkóp alatt zajló, nagyon finom munka. Az egyetemi évek alatt az kiderült különböző gyakorlatok kapcsán, hogy van ehhez bizonyos készségem, és hogy talán érdemes ezzel foglalkozni. A szemészet felé az is terelt, hogy gyerekkori szemorvos bácsink, a Varga Szilárd olyan hatással volt rám, hogy a szemorvos ez egy pozitív fogalomként épült be az én gyerekkori tudatomba, és ez a két motívum volt, ami engem igazából vezetett. Az orvosság felé pedig terelt a nagynéném és a nagybátyám példája, ők orvosok mindketten. Valamint hát kórházat is láttam belülről, mert az édesanyám gyógyszerész, kórházi gyógyszerész, és a fehér köpenyesek világa azért így gyerekkoromtól kezdve valamennyire az közel volt hozzánk.
Hol van a papi hivatás és az orvosi hivatás keresztmetszete? Miben hasonlít ez a kettő egymásra?
Hát a szó igaz értelmében szolgálat mind a kettő. Tudom, hogy manapság azért különösen a magyar társadalomban sok feszítő kérdés van az orvos léttel kapcsolatban, az orvoslással, a gyógyítással kapcsolatban, amik mind valós problémákat rejtenek, és valós problémák vannak mögöttük. Ezt azt hiszem, hogy mindenki jól tudja, aki az egészségügyel kapcsolatba kerül, de akik benne vannak, azok valamennyien tudják, érzik, hogy igazából ez szolgálat. Itt az anyagiak egy kisebb részt jelentenek igazából. Nem csak lózunk a test és lélek egysége, a páciens úgymond holisztikus szemlélete és kezelése, ez a hétköznapok, mindennapok gyakorlata is tényszerűen visszaigazolja azt, hogy nem lehet csak biológikumnak tekinteni az orvoslást. És ha ez nem így van, akkor már is egy olyan szintre emelkedik ez a kérdés, hogy értelmezhetővé teszi a papi hivatással való rokonságát. Lélekről is szó van.
De erre
akarok kiukadni.
De erre van ideje az orvosoknak manapság, hogy mondjuk a páciens lelkével is foglalkozzanak? Vajon?
Hát lelkiismeret furdalást ébresztő kérdés. Kell, hogy legyen, de rendkívül, rendkívül nehéz. Igazából az ember saját tapasztalatára van hagyatva egy idő után, hogy meglássa azt, amikor nem mulaszthat, amikor mindenképpen szakítani kell időt, mert olyan a helyzet, olyan a páciens, hogy ezt felmérjük, ehhez egyéni adottságok, illetve hát tapasztalat szükségeltetik. Voltak éppen mindenkinek szüksége volna erre, és az lenne az ideális, hogyha mindenkire kellő idő jutna ilyen szempontból. Mindig mérlegelni kell. A munkánk során nagyon sokszor mérlegelünk. Nem csak a frontsebészek mérlegelnek, hogy mi a fontosabb, de ilyenfajta mérlegelésre kényszerül minden gyakorló orvos tulajdonképpen. De mindenképp törekedni kell arra, hogy meglássuk azt, amikor mindenképpen időt kell szakítani, amikor nem lehet tovább lépni, kerül, amibe kerül. És hát ez az áldozatvállalás, ez az áldozathozatal, ami aztán a mindennapok során fenyegetés jelent a benne dolgozóknak, az orvosnak, hogy ő maga ne veszítsen túl sokat ebből a adásból, hogy töltekezzen is, hogy jusson rá idő.
És ön hogyan szokott töltekezni? Miből merít erőt ez a hajtáshoz, amiben él?
Az létfontosságú, hogy a kórházon kívüli világ, a családom az egy stabilitást adjon. Jó hazamenni, jó otthon lenni. De mindenképpen szükség van némi aktív kikapcsolódásra és sportra, ide-oda eljárásra, másra figyelésre, legyen az egy egyházközségi közösség adott esetben, vagy egy színház, vagy hangverseny, vagy koncert, vagy éppen mikor mi. Valami, ami másról szól, ami más felé terel, mint ami a kórházi világot jelenti.
Az igaz, az a mondás, hogy a szem a lélek tükre?
Hát ez egy nagyon sokszor idézett mondás.
Igen.
Bizonyos értelemben igen. A mondás tulajdonképpen arról szól, hogy az arc árulkodik, és ezen belül a szemünk az ragadja meg mindig a beszélőt, vagy amikor egymásra tekintünk, akkor a szemkontaktust vesszük fel, ezáltal válik élővé a kapcsolattartás tulajdonképpen. Ilyen formán árulkodik az illető lelki állapotáról, hangulatáról, ez a kontaktus felvétel. Persze nem csak a anatómiai értelemben vett szemgolyót látjuk ilyenkor, mert az sokkal kevesebb féle reakciót mutat, mint azt a laikus esetleg hinné.
Visszatérve a családjára, mi az, amit a szüleitől hozott, és mindenképpen szeretné átadni az önt körülvevő embereknek, akár a munkatársai, akár a betegei?
Azt hiszem, hogy nagyon fontos a kötelességtudat. Tehát, hogy feladatom van, és azt a legjobb tudásom szerint teljesítenem kell a betegekkel szemben, hogy nincs válogatás, hanem mindenkinek egyaránt jár az, amire én képes vagyok, vagy képes lehetek. Ez nagyon fontos, ugyanakkor az is, amit már érintettünk valamennyire, hogy szükség van személyes kapcsolatra az orvos és a beteg között. Kell, hogy az a szükséges intimitás az meg tudjon teremtődni a páciens meg az orvosa között. Anélkül nagyon nehéz tartósan jól dolgozni. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, a személyesség.
Ha így visszatekint az élet elmúlt néhány évtizedére, akkor mi az a momentum, amit tényleg ilyen igazi nagy eredménynek gondol, akár a saját személyes életében, akár a hivatásában?
Fogalmazhatunk úgy is, hogy mire vagyok büszke igazából.
Igen.
Fogalmaznék inkább úgy, hogy miért vagyok igazán hálás. Hálás vagyok azért, hogy akkor kerülhettem a szemklinikára az orvosi egyetem elvégzése után, Süveges Ildikó professzornő akkor vett fel a klinikára, amikor a később szakterületemé lett retina sebészet. Ez egy ilyen forradalmi változáson ment keresztül. A technikai fejlődés olyan műtéti megoldásokat tett lehetővé, amikre korábban nem volt példa, és lehet úgy fogalmazni, én jókor voltam jó helyen. Akkor, amikor ez a technika Magyarországon elterjedni kezdett, és a professzornő arra is lehetőséget adott, hogy én ezzel nagyon korán megismerkedhettem.
Igen.
És ezért mindenképpen hálás vagyok, hogy nekem akkor ezt a lehetőséget megadta, és ma is az egyik úgymond specialitásom a retina sebészet, a retina betegségeinek a kezelése. Szakmailag mindenképpen ezt szeretném kiemelni. Ugyanilyen fontos szinte, hogy mindig olyan munkatársi közösségben dolgozhattam, ahol igazán jól érezhettem magam. Tehát ahol nem kellett személyi konfliktusokkal terhelt viszonyok között dolgozni. Ez így volt a szemklinikán is, így van most a Bajcsi kórházban is. És ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, különösen, ha az ember lát negatív példákat erre. Ez nagyon fontos, hogy a betegekre lehessen koncentrálni, és ne vonjon el erőt más ettől. A személyes életemben a hála az igazából a leginkább annak szól, hogy együtt van a mi kis családunk a feleségemmel és három gyermekünkkel. Ez elsőrendű és elsőrangú és mindent meghatározó. Tulajdonképpen ezt tudom kiemelni.
Mi az, amire mindenképp szeretné megtanítani a gyermekeit?
Velük kapcsolatban a legfontosabbnak azt tartom, hogy ne zárjanak le semmi előtt sem. Legyenek nyitottak, hogy tanulják meg értelmezni a sokféle világot. Ne legyenek előítéletesek semmiképpen sem, hanem azt a fogékonyságot őrizzék, amik eredendően megvan gyermekkorban bennünk, hogy ez minél tovább megmaradhasson. Mert tényleg olyan sokszínű a világ, olyan sokféle tapasztalatra tehetünk szert, még a négy fal között maradva is, tehát nem feltétlenül a fizikális térnyitottságától függően, hogy ha ezt a képességet sikerül megőrizni, a nyitottságot, akkor nagy valószínűséggel lesznek boldog emberek, vagy nagyobb valószínűséggel lesznek boldog emberek, mintha ezt a képességüket elveszítik.
Mikor volt olyan élethelyzetben, amikor azt érezted, hogy igen, most nyitottnak kell lennem, mert különben nem tudom elfogadni azt, ami engem körülvesz. Volt ilyen nehéz pillanat az életében?
Volt nagyon nehéz pillanat az életemben. Volt. Nem volt könnyű időszak, amikor egy pár évig külön éltünk a feleségemtől. Az személyesen nagyon nehezen megélt idő volt. Nem tudom, hogy az a fajta nyitottság segítette ez idő alatt, amit itt az előbb említettem. Isteni kegyelemnek tartom, hogy a dolgok jóra fordultak. Ezt nem tudom máshogy magyarázni.
Azért ez egy ritka helyzet, amikor mondjuk egy hosszas távollét után két ember újra úgy dönt, hogy akkor, hogy együtt maradunk és folytatjuk tovább. A Jóistennek a kegyelmét, ezt hogyan élte meg ebben a helyzetben? Honnan tudta, hogy igen, itt most a Jóisten avatkozott be az én életembe?
Onnan tudtam, hogy semmiféle módon nem tudtam saját magam számára magyarázni a bennem beállt változást. Tehát az én hozzáállásomban következett be olyan gyökeres változás, ami lehetővé tette azt, hogy teljes mértékben magam mögött hagyva addig cipelt súlyokat, egy új emberként léphessek bele ismét a kapcsolatba, és ne terheljen a múlt semmiképpen sem. Ez lehetetlennek tűnt, és a környezetemben élők is attól tartottak, hogy lehetetlen meg nem történté tenni azt, amin keresztül mentünk. De mégis lehetett. És nem a saját érdememnek tartom, hogy ez így alakult. Ezt saját erőből nem lehetett volna megtenni, úgy gondolom, visszatekintve.
Akkor ez is az élet egyik legnagyobb eredményének tekinthető, ez a változás, amin
nem azért... tudtam, hogy erről milyen mélységben fogunk beszélni, és azért fogalmaztam úgy, hogy annak örülök, hogy együtt vagyunk.
Igen, így már egészen más.
És a három gyermekünkkel. Igen, nem volt benne, hogy nem volt, amikor nem voltunk fizikálisan együtt.
A Szentírással először mikor volt nagyobb élménye, vagy komolyabb tapasztalata? Mert biztos, hogy a családján belül az édesapján keresztül napi rendszerességgel találkozott a Szentírással, de mikor ragadta meg először?
Gimnazista koromban. Akkor a görögkatolikus liturgikus rendben a Szentmiség során állandó szövegrészek vannak. Tehát én, ha máskor nem a vasárnapi evangéliumban, vagy a apostoloknak is szövegekben, én egy ilyen nagyon mély ismeretre tettem szert abból, ami ott elhangzott, hiszen ezt éveken keresztül minden alkalommal hallottam. Gimnazista koromban jött el az az idő, hogy a Szentírásnak ezen kívüli részeit is és megismertem, akkor olvastam igazából a Szentírást.
És mi volt az, ami úgy nagyon hatott önre, és hogy az élete folyamán itt többször az eszébe jutott?
Ez összekapcsolódik egy nagyon mély irodalmi élménnyel, amit én itt magamban hurcolok most már 30 éve. Ez a kedvenc regényemnek az egyik ilyen kulcs idézete, az Ottlik iskola határon című regényéről van szó, és hát tulajdonképpen ez a számomra a legrégebbi szövegrész, ami a tudatos felnőtt énem óta velem van.
Még mielőtt az idézetre sort kerítenék, miért pont az iskola határon ragadta meg? Azért az egy nehéz olvasmány mondjuk egy kamasz fiú számára.
Muszáj említenem, hogy a középiskolát egy, egy zárt intézetben töltöttem, Pannonhalmán. De esküszöm, hogy nem ez a fő hangsúly, és közben sem ez volt a legfontosabbnak tartott magyarán. A párhuzam a regény katonai iskolába zárt szereplői, és én a Bencés Kolostorban zárt kis vagy nagy diák képe között. Szóval ez a párhuzam, ez nagyon könnyen adja magát.
Igen, de nem gondolunk rosszra.
De nem gondolunk rosszra, tehát hogy nem erről volt szó igazából, ami megragadott. Nem ez a felszínes elem, ami úgy nagyon adná magát, hogy persze azért, mert itt a szegény gyerekek sanyarú elnyomásban és erőszaknak alávetve kellett, hogy éljenek. Egyáltalán nem. Sokkal inkább a regénynek az a közösségi összetartozást érzékeltető mi volt, ami nagyon finoman ragadja meg, hogy mit is jelent egymás mellé rendelten élni, függetlenül attól, hogy mi a környezet, hogy milyen titkos és láthatatlan szálak fűznek össze bennünket, és ahogy a szerző láttatja, ezek valahol egy ismeretlen kontinuumban azért találkoznak. Igen. És én erre nagyon jól rezonáltam akkor is, és mind a mai napig, és a regénynek az a vonulata, ami a világ kifejezhetőségével szemben, szavakkal való megragadhatóságával szemben mutat fel kételyeket legalábbis, hogy a szavakon túl sokkal tisztább és mélyebb tartalmak vannak, amik részint összekötnek minket, embereket, embertársakat egymással, amiket a világra vonatkozó igazságainkat, és sokszor nem tudjuk jól megfogalmazni szavakkal, mert nem jók rá a szavak, és hogy a legfőbb lényeg az talán a hallgatás táján van, és csak abba fér bele. Ez számomra egy óriási felismerés volt, hogy kimondanak olyasmiket, amiket én érzek, és hogy valaki hasonlóan gondolkodik, de én soha nem tudtam volna ezt így megfogalmazni. Ez a ráismerés élmény, ez olyan erős volt, hogy mind a mai napig időnként előveszem ezt a regényt, és felütöm valahol, és egyszerűen olvasni kezdem.
És hogyan hangzik a kedvenc idézet?
A kedvenc idézet, ez a regényben előjön. Egy kicsit hosszabban idézem, nem csak azt a sort, ami a regényben latinul szerepel. Ez Szent Pál rómaiakhoz írt leveléből származó részlet. A Károli fordítás szerint így hangzik, hogy mert Mózesnek ezt mondja: könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A Belong Elliott féle én szentírásomnak a fordítása egy kicsit más szavakkal szól, hiszen megmondta Mózesnek: azon könyörülök, akin akarok, és kegyelmes vagyok az iránt, aki iránt nekem tetszik. Tehát nem azon múlik, aki erőlködik, vagy aki törtet, hanem az irgalmas Istenen.
Ezt hogyan fordítja le a saját életére, ezt az idézetet?
Engem ez abban erősít meg, hogy aláhúzza azt, hogy a mi perspektívánk az nem az Istené. Szóval, hogy mi történik körülöttünk, hogy a kegyelmet kikapja, hogy mi hogyan véljük, hogy kaptuk vagy nem kaptuk, az tényleg nem rajtunk múlik. Ez nem jelenti azt, hogy a Szentírás szavaival élve, hogy nem kellene futnunk, vagy nem kellene akarnunk. De a kegyelem az egyedül Istené. És ezt elfogadni segít engem. Hogy voltak éppen az isteni műhely titkokban nem látunk bele. Nem látunk bele, és nem láthatunk bele. Muszáj ráhagyatkoznunk. Nincs más út, mert Jézus Krisztustól tudjuk, hogy ezt a műhelyt, ezt a szeretet vezérli. Ezért nyugodtan ráhagyatkozhatunk.
Így külső szemlélőként figyelve az életét, akkor bármelyik szakaszát nézzük az életének, vagy bármelyik vonalát, ott mindenütt találkozott a kegyelemmel, nem is keveset.
Egész biztosan, bár a pillanat bűveletében ez nem mindig volt teljesen nyilvánvaló.
Később tisztult le önben.
Hát igen, inkább így fogalmaznék.
Itt a Mária Rádió kapcsán egy muszáj megkérdeznem, mert nálunk ugye a hétfői nap, ez a görög katolikus nap itt a rádióban, és görög katolikus atyák vannak velünk és vezetik a műsort, és nekik van egy nagyon nagy Mária kegyhelyük Magyarországon, Mária Pócson. Jártön Mária Pócson?
Néhányszor jártam ott, annak idején a szüleim egy fogadalmat tettek, hogy a születésnapomon el fogunk menni együtt Mária Pócsra, és ez így volt hosszú-hosszú éveken keresztül. Tehát nem csak a Mária Pócsi augusztusi nagy búcsún vettem részt jó néhányszor, hanem csöndes őszi napokon látogattunk el az üres bazilikába.
És amikor Mária Pócson jár, tudna egy olyan élményt felidézni a szűzanya alakjával kapcsolatban, ami ott ebben a templomban lett igazából nyilvánvalóvá? Tehát mennyire hordozza ön a szűzanya lelkületét, akár a családjában, akár a hivatásában?
Amit biztosan meg tudok fogalmazni, hogy Mária Pócs maga a kegyhely, maga a könnyező kegykép, ami a templomban van, egyfajta energiaforrást jelent az én számomra. Az időről, időre való visszatérés, egyfajta megállapodás, számvetés lehetőségét adja mindig a kegykép előtt, és valamiképpen megújulva hagyom el mindig Mária Pócsot. Az unokatestvéreimmel az elmúlt években többször is tettünk Bécs és Mária Pócs között zarándoklatot kerékpáron. Talán ön sem tudja, vagy sokan nem tudják, hogy a bécsi Stefánsdomban található az első könnyező Mária kegykép, és az, ami most a templomban van, az egy másolat. Ez is könnyezett aztán a későbbiekben, és a két képet úgymond összekötendő kerékpáron látogattuk meg.
Zarándok voltak ezek szerint?
Oda tulajdonképpen, igen.
És a zarándoklat, mint létforma, az ezek szerint át tudja járni az ön személyiségét?
A zarándok úton levés élményére szerintem mindenkinek igazából szüksége lenne. Lehet, hogy fogékonyabb vagyok egy kicsit az átlagnál erre, de azt gondolom, hogy ezzel messze nem egyedi sajátosság. Az embereknek vallásos hittől függetlenül is sokszor vágyuk, és meg is valósítják az innen-oda hosszan energiát befektetve való eljutás megtapasztalását. Fordítanak erre időt, energiát, hogy egy kicsit elcsendesedjenek, hogy a világot más optikán keresztül láthassák, nem a hétköznapokban megszokotton keresztül, hogy egy kicsit kiragadják magukat, a lelküket valamiképpen a környezetből, körülvevő világból, és egy valami tágabb horizontot nyithassanak maguk előtt. Ennek nagyon jó eszköze mindenfajta ilyen úton levés, nevezzük akár zarándoklatnak a Mária Pócsi kegyképhez, vagy másnak.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Dr. Pregun Tamás szemorvossal Prontva Ivera beszélgetett.
A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.